A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvérek, a 326. énekünk első versét, Dicsőség mennyben az Istennek. Hallgassuk Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliuma első fejezetéből, az első négy verset, és a 9-től a 14. versig olvasom, leülve hallgassuk az igét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, és köztünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, áldunk téged karácsony ünnepén, nem tudjuk felfogni ezt a csodát, amiről a te beszéded most is szól. Urunk, olyan bezárkózva szoktunk élni a mi kicsi életünkben, gondjaink és örömeink között. Nem tudunk mi ahhoz felérni ésszel, hogy te eljöttél a mi világunkba, és testet öltöttél Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy mégis beszélsz nekünk erről. Köszönjük, hogy erről nem csak gondolkoznunk kell és lehet, hanem szabad ebben részesnek lenni, ennek az örömében élni, és erre alapozni az életünket. Köszönjük, mindenható Urunk, hogy most is elhoztál ide bennünket. Köszönjük a te hosszú távú terveidet a mi életünkkel, és legfőképpen, hogy magadnál akarsz tudni bennünket örökre. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit ezért tettél, és most is tenni fogsz. Szeretnénk kinyitni a szívünket. Te távolíts el onnan minden sötétséget, ellenkezést, közönyt, minden tartogatott és őrzött bűnt. Hadd legyen világosságban a mi életünk, és töröld el a mi vétkeinket. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod azt mondani nekünk, amire éppen szükségünk van. Te tudsz az ügyetlen emberi szavakon keresztül is megszólalni. Erre kérünk most téged. Légy velünk, hadd lássuk a te dicsőségedet. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 319. énekünket, ennek a dallamát tegnap már énekeltük. 319. énekünk így kezdődik. Kezdetben volt az ige. Mindenható Urunk, Te látod igazán, hogy valóban a halálból jövünk Te hozzád, ki innen, ki onnan, de a magunk erejéből mindenképpen csak a halálból. Köszönjük, hogy Te azt ígéred, életre jutunk a Te igéd által. Áldott légy. Amen. Olvasom Istennek igéjét az előbb hallott igeszakaszból, János evangéliuma első fejezetéből a 9. verset olvasom újra. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Foglaljunk itt. Jézus földi világba érkezéséről három evangélista tudósít a négy közül. Tegnap hallottuk, ahogyan Máté leírja ezeket az eseményeket. József döntéséről szólt a tegnap felolvasott ige, arról, hogy abba Isten beleszól és világosságot támaszt. Aztán olvashattuk volna tovább a napkeleti bölcsek történetét, és azt, ahogyan Isten igazgatja minden részletét az ott történő eseményeknek. Ahogyan ellenségei támadnak már rögtön az újszülött megváltónak, és ahogyan Isten menti, védi, rendelkezik felőle, és rendezi az eseményeket. Lukács más részletekkel egészíti ki ugyanezt a történetet az evangélium elején. Ír arról, hogy ez a történet még tágabb, mint amit földi történelmi szempontból láthatnánk, vagy láthattak a jelenlévők, hiszen Lukács evangéliumában megnyílik a menny is, angyali seregek jelennek meg, akik bejelentik az újszülött érkezését, akik elmondják, hogy ki ő, megnyílik a menny, és a pásztorok beleláthatnak egy pillanatra abba, hogyan dicsőítik Istent az angyalseregek. És újabb részleteket tudhatunk meg, mindent annak jegyében, hogy a próféták ezt már megígérték, pontosabban továbbították Isten ígéreteit, Isten erről már régóta beszélt, mindent ő rendezett el, ő tett a helyére, és ő fogja beteljesíteni. És János evangélista még inkább kitágítja ezt a látószöget, hogyha lehet, nem csak történelmi összefüggésekbe kerül mindez a karácsonyi történet, nem csak a menny nyílik meg, hanem megnyílik az egész világtörténelem, sőt, azon túl is Isten üdvterve, Isten örök akarata, ennek az összefüggésébe kerülnek itt az események. János nem írja le még egyszer, amit Máté és Lukács már elég részletesen elmondott. Nem beszél a kisdedről, pásztorokról, angyalokról, viszont leírja a lényeget. Az ige testé lett. Isten örökkévaló cselekvését látjuk itt, azt a bizonyos nagybetűvel írt igét minden mondat alanyában itt az első fejezet elején, aki a logosz, Isten végső és teljes akarata, tökéletes és teljes kijelentése hozzánk. De ennél jóval több. Az az ige, amely által Isten a világot teremtette, és amely által teremt. Az ige, mint Isten gondolata, mint amit csak körülírni képes János evangélista is, Isten volt az ige, de mellette azt állítja, hogy az ige Istennél volt. Nem lehet a mi földhöz ragadt kicsiny logikánkkal eldönteni, hogy Istennel azonos, egyrészt ez igaz, másrészt mégis Istentől elkülönített. Isten tökéletes és teljes kijelentése hozzánk, de nem csak hozzánk, hanem az, aki által a világot teremtette. És ez az ige azonos Jézus Krisztussal. Öröktől fogva volt, nem csak karácsony óta, de karácsonykor öltött testet ezen a földön Jézusban. Koncentráljunk ma egyetlen kijelentésre az igével kapcsolatban, amit itt újra olvastam. Az ige volt az igazi világosság, és erről azt állítja a Szentírás, hogy megvilágosít minden embert. Vagyis csak ő vezethet el minket arra, hogy a valóságról helyes ismereteink legyenek. Csak ő világosíthat meg minket. És hogyha itt teljes korom sötét lenne ebben a templomban, és nem jártunk volna még itt, akkor képzelhetnénk sok mindent, hogy mi van a falakon, mi van a mennyezeten, egyáltalán milyen alakú és mekkora ez a terem. Ha teljes korom sötét lenne, csak találgathatnánk, hogy kik vannak a terem túlsó végében, de ha valaki világosságot gyújtana, azonnal látható lenne, és összetudnánk hasonlítani a valóságot azzal, amit képzeltünk. Ilyen értelemben állítja itt az evangélium, az ige az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Nélküle nincs világosság ezen a világon. És hogyha tovább megyünk, azt is állíthatjuk, csak az ő beszéde és jelenléte alkalmas arra, hogy bárki megismerhesse a teljes igazságot. Ne csak megismerhesse, hanem világosságba kerüljön az élete az ilyen embernek. Ezt jelenti ez a mondat itt a második felében, megvilágosít minden embert. Miért van erre szükség? Egyrészt azért, mert itt János nem arról beszél, hogy elhozta a testet öltött Jézus Krisztus azt az érdekes új szempontot, azt az új színfoltot a mi gondolkozásunkba, ami nagymértékben kiegészíti és teljesebbé teszi. Egyáltalán nem így fogalmaz, homlok egyenest ellenkezően azt állítja, hogy a sötétségbe eljött a világosság. Pedig sokan gondolkoznak úgy, ahogy az előbb mondtam, ezt tanítják a keleti vallások és az azon alapuló, ma egyre divatosabb filozófiák, ezt tanítja a New Age, és ez illik a művelt körök gondolkodásába a pluralista világunkban. Mondhatnám, hogy szinte csak ez a szellemi alapállás számít ma igazán szalonképesnek. Isten sokat tett hozzá az emberiség szellemi termékeihez, kincseihez Jézus Krisztuson keresztül. Jézus az a nagy tanító volt, aki talán másoknál sokkal jobban elmondta és megvalósította a szeretet lényegét. Sokat köszönhetünk neki, és tanulhatnánk tőle. Az egyik nagy tanító volt a szellemi kincseink között. Ezt állítják sokan, és hogyha valaki nem ezt állítja, azt erőszakosnak, konok gondolkodásúnak vagy beszűkültnek bélyegezhetik. Ezzel szemben János azt írja, hogy a világosság és a sötétség találkozása egymással a lehető legdrasztikusabb, legkeményebb találkozás volt ezen a világon. Halálos szembekerülés. Egymást kizáró dolgok találkozása. Az ötödik verset az előbb felolvastam, így hangzik, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Vannak, akik szerint helyesebb lenne így fordítani, néhány komoly írás magyarázó állítja, a sötétség nem kerekedett felül a világosságon. Az a görög szó, ami itt szerepel, jelentheti ezt is, meg azt is. Vannak, akik úgy érvelnek, a sötétség nem is szándékozott befogadni a világosságot. Itt rögtön harcról volt szó. Valahol vagy világos van, vagy sötét. A kettő együtt nem lehetséges. Miért van szükség arra, hogy eljöjjön a világosság? A következő okot Pál apostol így fogalmazza meg a római levél elején. Noha megismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, nem ismerték el Úrként, és értetlen szívük elsötétedett. Ezt állítja globálisan az emberiségről. Azok, akik Istent ismerhetnék, de nem ismerik el Úrként, azokról törvényszerű az ige szerint, hogy értetlen szívük elsötétedik. Ebben él ma az emberiség. Az erkölcs terén teljes csődöt mondott az emberiség, és nem véletlenül teszi hozzá ugyanitt az apostol, hiába való gondolatokra jutottak gondolkozásukban. Az Isten ellen fordult emberiség tragédiája, ez a teljes diszharmónia az ideáljai és a tettei között. Egyre növekszik a hatékonyságunk, egyre kifinomultabb a technológiánk, egyre több mindenre vagyunk képesek, és valóban sok szempontból elmondható, hogy az ember kezében mérhetetlen hatalom van, a teremtett világ fölött, egymás fölött, önmagunk fölött, sok szempontból így van ez, de ez a hatalom nem párosul azzal az erkölcsel és azzal a felelősséggel, amit Isten eredetileg adott az embernek. Megtartó erkölcs nélkül kifordult önmagából az ember lényege, az akarata, a döntései, és erről beszél az apostol, mikor azt mondja, hogy értetlen szívük elsötétedett. A célrendszerében, értékeiben, módszereiben azt hiszi az ember oly sok mindenről, hogy valóság, és utólag szokott rádöbbenni, hogy hiába valóság. Nem kell példákat sorolnom, elég, ha a legnagyobb pusztítást végzett ideálokra és eszmékre utalok az emberi történelemben. Mindegyik őszintén világ megváltó gondolatnak indult, valami nagy probléma megoldásának. Kitaláltak egy-egy új módszert, egy-egy új gondolkodást, berendezkedést, általában erőnek erejével véghez vitték, és kiderült, hogy az ember pusztítja magát, és országokat, földrészeket dönthet romba ezekkel. Fájdalmas diszharmónia az ember célrendszerében, értékeiben, módszereiben, a szív elsötétedése. És azt állítja a Szentírás, hogy nincs más lehetőség, aki elsötétedett, az nem tudja magát megvilágosítani, csak tapogatózni, botorkálni és elesni tud. És harmadszor azért van szükség arra, amit alapigénk állít, hogy az igazi világosság eljött és megvilágosít minden embert, mert az ember végzetszerűen is, büntetésszerűen, rabságszerűen is átéli azt, hogy csapda a sötétség. A 107. Zsoltár így fogalmaz ezzel kapcsolatban. Vannak, akik sötétségben ülnek, a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntéseit. És ott ülnek a halál árnyékában, és ez a kifejezés, a halál árnyéka még többször előfordul a Szentírásban. Azt jelenti, hogy egyirányú utca. Onnan nincsen visszafelé, nincsen út emberi erőből kifelé a fényre. A halál árnyéka az az állapot, amiről pontosan lehet tudni, hogy mi lesz belőle, maga a halál. Nyomorultan vasra verve a sötétben, és ezt sem kell részleteznünk. A legszörnyűbb, hogy mindezt meg is lehet szokni, természetesnek tekinteni, sőt, a sötétséget az egyetlen valóságnak tekinteni. Ebbe szól bele az a naptámadat, az a fény özön, ami karácsonykor eljött a mi világunkba. Talán többen ismerik a híres angol írónak Wellesnek a Vakok országa című novelláját. Arról szól, hogy az andok egy elzárt völgyébe kerültek valaha réges-régen telepesek, egy képzeletbeli történet természetesen, és egy rejtélyes betegség ütötte fel a fejét közöttük, a gyerekeik elkezdtek gyengén látóan születni, aztán vakon, és az egymást követő nemzedékek alatt lassanként megvakult az egész közösség. Nem hirtelen, még volt idejük, évtizedeik voltak arra, hogy gyengén látó, félig vak állapotukban bejárják a völgyet, jól megismerjék az összes utat, forrást, földet műveljenek, a földet elegyengessék, és amire beköszöntött a teljes sötétség állapota, már minden újszülött vakon született, addigra kialakítottak egy egészen jól működő életmódot maguknak. Aztán követték egymást a nemzedékek, és ők lassanként elfelejtették a látó világból hozott emlékeiket, történeteiket, mítoszoknak kezdték tekinteni, aztán hazugságoknak, és kialakult egy egészen újfajta gondolkozás közöttük. Világ magyarázati elveik születtek. El tudták magyarázni egymásnak, hogyan keletkezett a világ, hogyan népesült be lényekkel, azt is, hogy tető van a sziklák fölött, és onnan jön az eső meg a harmat, és ebbe a völgybe érkezik egy hegymászó, egy baleset következtében, aki, amikor felismeri a helyzetét, nagy reményekkel indul neki, meg fogja tanítani őket sok olyasmire, amit nem tudhatnak, hiszen nem látnak. és elkezd nekik a látásról mesélni, és bizonygatja annak az előnyeit, és próbálja bizonyítani a hasznát. Újra és újra felsül, mert bizalmatlanul kezelik, azt hiszik, hogy bolondokat beszél, azt hiszik, hogy zavarosak a gondolatai, és aztán megtalálják ennek az okát és a szerintük való okát. Egy furcsa páros szerve van valahol a homloka alatt, ami olyan különösen mozog, nagy, hogyha azt egy operációval eltávolítanák, akkor ő is normális ember lehetne. És ez elől az operáció elől szökik meg a történet végén. Testvérek, mi is jól megszoktunk a sötétségben élni. Megmagyarázzuk ezt a sötét világot. Vannak elméleteink ennek a keletkezésére, a működésére. És zavar minket, hogyha valaki olyan érkezik közénk, aki mást is lát, mint mi. Erről beszél a karácsonyi történet, de mégsem hasonlít ehhez a novellához, ugyanis nem arról szól, hogy egy látó próbálja magyarázni a nem látóknak a világ másik arcát, hanem arról szól, hogy valaki jön, és látóvá teszi a nem látókat. Jézus beszélt egy alkalommal keresztelő Jánosról, János evangéliuma 5. részében, és azt mondja, ti csak egy kis ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. És a 3. részben beszél Nikodémusnak is önmagáról, az ő küldetéséről, és azt mondja, hogy az emberek gyűlölik a világosságot, pedig eljött hozzájuk a világosság, de gyűlölik, és a sötétségben akarnak maradni, hogy lenne lepleződjenek a cselekedeteik. Az ő gyógyító munkája azzal kezdődik, hogyha ezt elmondhatja nekünk, és ezt komolyan vesszük az ő szájából. A novella arról szól, hogy valaki többnek hiszi magát a vakoknál, és próbálja őket meggyőzni. A valódi történet, Jézus Krisztus világosságot hozó eljövetele pedig arról szól, hogy valaki közénk jön, azonosítja magát velünk, a helyünkre áll, engedi, hogy azt tegyék vele, amit tettek, azért, hogy megnyithassa a szemünket. Így fogalmaz az evangélium, a naptámadat érkezett el ebbe a földi világba. És akit Jézus Krisztus megvilágosít, annak valóban az élete, a lénye, a személyisége változik meg. Olyan különös ez a 9. vers, megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Mi az, hogy megvilágosít? Hogyan tudnánk azt a sötétségünkben elképzelni? Nem lehet. Az ember a saját kérdéseit teszi föl. A saját kérdéseink általában saját magunkra szoktak irányulni. Az identitásunkra. Azt mondják a hozzáértők, hogy a mi legfőbb kérdéseink valami ilyesmik, alapállapotban úgy, ahogy az ember önmagában van. Mit érek, ki vagyok, hol a helyem, hogyan találhatom meg a biztonságomat, mi lesz velem, és ennek a világosságot hozó Jézusnak erre is van válasza. Ezek a kérdések kerülnek talán először világosságba az ő közelében. Csak röviden hadd utaljak 3 konkrét esetre, hiszen nem egy filozófiai választ hozott el Jézus egy nagy filozófiai problémára, hanem az történt, hogy megkeresett téged és engem, eljött érted és értem, és a mi személyes életünk legnagyobb gondját oldotta meg. Ki vagyok? Mit érek? Amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy mik fognak következni, hogy áldott állapotba kerülsz, és te fogod megszülni az üdvözítőt, akkor Mária nem sokkal később egy dicsőítő éneket imádkozik Istennek, és abban többek között ezt is mondja: rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára, és íme mostantól boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Ne higgyük, hogy egy vallásos fordulat vagy egy költői póz Mária részéről az, hogy szolgáló lánya megalázott voltára. Húsba vágó kérdés volt neki akkor éppen, hiszen az emberek többsége nem tudhatta és nem fogadta el, hogy ő mitől lett várandós. Általában az ítéletükre számíthatott, arra, hogy házasságtörőnek bélyegzik, és úgy is bánnak majd vele. És amikor elmegy, meglátogatja Erzsébetet, és ott újabb megerősítést kap, és együtt dicsőíthetik az Istent az ő csodáiért, akkor elmondja mindezeket az ő himnuszában: rátekintett az én megalázott voltomra. Nem az a kérdés, hogy az előkelők, a tehetségesek, a gazdagok, a hatalmasok közül való vagyok-e. Nem az a kérdés, hogy mit gondolnak most rólam, és minek bélyegeznek. És nem az a kérdés, hogy hogy fogom elviselni azt a hatalmas szellemi nyomást, ami elé nézek 9 hónapig, hogy mit gondolnak, hogyan kezelnek, és ráadásul mit jelent az Isten fiát kihordani és megszülni. Nem ezek a kérdések, hanem az, hogy mit tett Isten. Rátekintett a megalázott voltomra, és az ember felszabadul az alól, hogy önmagát besorolja a kicsik vagy a nagyok közé, a tehetségesek vagy a elmaradottak közé, a gazdagok vagy a szegények közé. Felszabadul ez alól, hogy önmagát sorolja be és önmagára nézzen, és nem úgy olvassuk itt a mondatot, hogy áldott legyen az ő neve, hiszen én leszek a Messiás édesanyja. Nem szerepel a mondatban, hogy én mi leszek, meg mi vagyok. Az szerepel, hogy nagy dolgokat tett ő. Azzal van csordultig Mária szíve, hogy mit tett Isten. Ez teszi helyre, ez állítja a világosságba az önmagáról alkotott képét is, meg azt is, ami erre épül, az erőforrásait, a szolgálata elvállalását és mindent. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas. És itt ennek a történetnek a közelében találunk egy másik éneket is, az idős Zakariás éneke, amikor ő is hírt kap ezekről az eseményekről, sőt az ő családjában fog megszületni a Messiás útkészítője. Ő pedig azt énekli: meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Miről beszél Zakariás? Az volt az ő életüknek, idős életüknek a nagy problémája: lesz-e utódunk, ki fogja fenntartani a nevünket, fogja-e valaki egyáltalán, vagy elvész a mi generációnkkal ez a család, mi az értelme tulajdonképpen a mi idős életünknek. És olyan sokféleképpen fölteszi ezeket a kérdéseket az ember. Mi az értelme az életemnek, hol a helyem, mit kell tennem, mire való az életem, mire való a faj fenntartás, örökítsük a problémáinkat és az örömeinket az utódainkra, és majd ők is örökítsék az ő utódaikra. Hova vezet ez? Mire való ez? Mi a célja, értelme a küszködésünknek, akár a saját előrejutásunknak? És itt van a válasz Zakariás énekében: megint csak nem önmagára irányul a válasz, hanem arra, amit Isten megmutatott, meglátogat a felkelő fény a magasságból, és üdvösséget szerez a népnek, és beteljesíti azt, amit ígért, hogy a pogányok világosságává is lesz, és a mi kis életünk ott illik ebbe bele, hogy útkészítője lehet a mi gyermekünk ennek a messiásnak. 12 versen keresztül sorolja mindezt, abból 2 foglalkozik a születendő kis csöpséggel, keresztelő Jánossal. A többi 10 az összefüggésekről lelkendezik és dicsőíti Istent. Ez szerénység? Nem. Ez a realitás nagyon is örvendező tudomásul vétele annak, hogy beleilleszti a mi életünket és a mi gyermekeink életét az ő örök tervébe. Van válasz a világosságban arra a kérdésre, hogy ki vagyok én és mit érek, hogy hol a helyem és mire való az életem, és van válasz arra is, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk. Az idős Simeon, amikor a megszületett kis Jézust a karjába veheti Jeruzsálemben, így énekel: most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Simeon nem láthatta a felnőtt Jézus Krisztust. Semmit nem láthatott Jézus csodáiból, gyógyításaiból, nem hallhatott a tanításaiból, és nem láthatta őt a kereszten, de találkozott a ténnyel, hogy Jézus eljött és megszületett, és ez neki elég volt. Isten győzte meg arról, hogy ez mit jelent. Meglátták szemeim üdvösségedet, és most már elmegyek békességgel, ez azt jelenti, hogy láttam az életet, mielőtt meglátnám a saját halálomat. Boldog az, aki először látja Jézust és benne az életet, és úgy mehet el valóban békességgel. Jó Sándor fogalmazott így sok évtizeddel ezelőtt ezen a szószéken: Simeon olyan felszabadult léptekkel indul, mint ahogy egy éjjeli őr indul haza a munkából, ha feljön a nap. Simeon idáig várt, és most már tudja, mi lesz vele. Látta az üdvösséget. Azzal fejezem be, aki világosságot gyújtott ezen a földön, mert önmagában hozta el a világosságot, tud válaszolni a mi legnagyobb kérdéseinkre, de úgy, hogy megfordítja ezeket a kérdéseket. Annak idején még gyerek Isten tiszteleten vésődött belém egyszer Bartimeus meggyógyításának történetében. Mi volt az, amit először láthatott az a vakember, akit Jézus meggyógyított? Jézus arca. Azzal szembesült először, az első látvány életében az volt, biztos, hogy nem felejtette el, és így vagyunk mi is. A bűneink sötétségéből, a lelkünk vakságából gyógyulva, hogyha Jézus Krisztus lesz az Urunk, és újjá születik az életünk, elkezdjük föltenni a saját és általában önmagunkra irányuló kérdéseinket: ki vagyok én, mit érek, hol a helyem, mit kell tennem, mi lesz velem, és ezekre válaszol, de sokkal többet mutat meg a saját arcát. Mit érek az ő kezében? Mit ér ő nekem, sőt ennek a világnak? És hol a helyem ebben? Mit tervezett ő az életemmel? És mi lesz velem? Ez a kérdés is átfordul. Mi lesz azokkal, akik őróla még nem hallottak? És valóban nem elméleti választ kap erre Mária, Zakariás és Simeon, hanem azt az erőt és azt az örömet, amivel indulnak a küldetésükbe, és végigmennek az útjukon. Eljött az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert. Ezért könyörögjünk mi is, világosítsd meg elménket, hogy hihessük a Krisztust egy idvességnek lenni, és az áldott Atya Istent kegyes atyánknak lenni, téged ismerhessünk vigasztalónknak. Énekeljük el a 369. ének 8. versét. Mindenható Úrunk Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogyha mi össze akarjuk békíteni a mi gondolatainkat a Te igazságoddal, és azt hisszük, hogy a magunk erejéből a közeledbe érhetünk. Tudjuk, Urunk, hogy ezt csak a Te szent lelked tudja megcselekedni bennünk. Bocsásd meg mindazt, amiben tulajdonképpen elég jónak tartottuk magunkat. Most szeretnénk neked megvallani, hogy mindenestől rászorulunk a te megváltásodra, mert a sötétségben megkötözve, botladozva és tévelyegve volt a mi életünk nélküled. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy hajlandó voltál hozzánk lehajolni, hogy nem csak beszélni tudsz nekünk az igazságról, hanem meg tudod nyitni a mi szemeinket. Kérünk, hogy tedd meg mindannyiunkban. Látod, Urunk, azt a sok tévhitet, amit magunkkal kapcsolatban vagy erről a világról gondolunk. Bocsásd meg az önigazolásokat, bocsásd meg azt az indulatot bennünk, hogy egymás fölé kerekedjünk. Bocsásd meg mindazt, amivel ámítjuk magunkat és egymást. Segíts, Urunk, világosságra lépni abban, ami most a legsürgősebb. Kérünk, hogy te beszélj mindannyiunkkal erről. Ki az, akivel szemben le kell tennünk a fegyvert? Mi az, amiben végre engednünk kell a te akaratodnak? Mi az, amiben hozzád kell fordulnunk, és tőled elkérni, hogy mi az igazság? Köszönjük, Urunk, hogy te ezeket kész vagy megmutatni. Köszönjük az előttünk járó példákat, akik a te fényedet tükrözték, add, hogy mi is ilyenek lehessünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük a 327. énekünket. Ó, jöjjetek hívek! Thank you. vegyük az áldást. Hála legyen az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Amen.